Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg a Szent Háromság ünnepe utáni 23. vasárnapon az ez alkalomra igehirdetés alapjául kirendelt evangéliumi igeszakaszt, amint megírva találjuk azt a Máté írása szerinti Szent Evangélium 17. részében, a 24. verstől a 27. versig a következőképpen. Amikor Kapernaumba értek, oda mentek Péterhez azok, akik a templomadót szedték, és megkérdezték tőle: a ti mesteretek nem fizet templomadót? De igen, felelte. Amikor bement a házba, Jézus megelőzte, és így szólt: mit gondolsz, Simon? A földi királyok kiktől szednek vámot vagy adót? Fiaiktól-e, vagy az idegenektől? Miután így felelt: az idegenektől. Jézus ezt mondta neki: akkor tehát a fiak szabadok. De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerhez, vesd be a horgot, és fogd ki az első halat, amely ráakad. Amikor felnyitod a száját, találsz benne egy ezüst pénzt, vedd ki, és add oda nekik, értem és érted. Ámen. Kedves igehallgató gyülekezet, hetek óta vasárnapról vasárnapra az igei témasorozatunkat ez a cím foglalja össze: járjunk elhivatásunkhoz méltóan. És erre a mai vasárnapra a lelkészi agendánkban ezt így fogalmazzák meg: két világpolgáraiként. Helyesbítendő ez a megfogalmazás. Isten országa polgáraiként a földön. Járjunk el hivatásunkhoz méltó. Mert mire hivattunk el? Ha Jézus Krisztusban megtaláltuk az Isten kegyelmét, arra, hogy Isten gyermekei legyünk. Arra, hogy mennyei polgárjogunk legyen. Milyen megrendítően szép volt hallani a levélbeli igéből Pál apostolnak ezt a vallomását, miközben figyelmeztette a filippi beli gyülekezetet, hogy sokan járnak másképpen, A hasuk az Isten. A testiekre és a földiekre törekszenek csak. És azoknak a vége kárhozat lesz. De mindezzel szemben nekünk a mennyben van polgárjogunk. Honnét az üdvözítő, megszabadító Úr Jézust is várjuk. Aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá. Hát így nézhetünk túl a halálon is. Ha az Isten országához tartozunk már most. Mert az Isten országához tartozni már most lehet, és már most kell. Azóta, hogy Jézus eljött ebbe a világba, és Jézus személyében elközelített az Isten országa. Sokféle módon mondja ezt maga az Úr Jézus Krisztus. Ilyen módon is például, amikor a vele ellenkezőket, az ő igéjére nem hallgatókat figyelmezteti, hogy a templomnál nagyobb van itt. A törvényadó és a templom ura belealászkodott földi formánkba. A bűn következményeit hordozó emberi létformánkba. A templom ura, a törvényadó emberként itt járt a földön. És engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Így váltott meg. Ez az ára annak, a számunkra megfizethetetlen ár, hogy mi az Isten országához tartozhassunk, mennyei polgárjogunk legyen. Kiknek van mennyei polgárjoguk? Kik tartoznak az Isten országához? Azok, akik befogadták Jézust, mint urukat és megváltójukat. Azok az Isten gyermekei, akik így módon tehát megint az Úr Jézusnak egy másik kifejezésével újonnan születtek ott a bensőjükben. A lelkileg halott állapotukból új életet kaptak. Oda tartozol-e már Isten családjába, Isten gyermekei közé? Befogadtad-e Jézust, mint uradat és megváltódat? Ez a legszemélyesebb kérdés. Elhívhatott-e az Isten az ő kegyelmében való életre? Hitáltal, amit az ő szent lelke munkált, bűnbánaton, töredelmen keresztül benned? Ha így van, így van-e? Nos, akkor járjunk elhivatásunkhoz méltóan, Isten országához tartozóként itt ezen a földön. Az egyik óegyházi írott, a Diognétoszhoz írott levél azt írta csodálatos szépséggel erről, hogy akik Jézus Krisztushoz tartoznak, akik keresztjének, az élet mindennapi gyakorlatában úgy élnek, hogy mindenben részt vesznek polgárokként, és mindent eltűrnek idegenekként. És leírja az a levél, hogy milyen a mindennapi életük. Hát ebben a testben élnek, de másképp, mint a világ. A keresztény élet az ma is ilyen, nem csak az óegyházi időkben, a második, harmadik században, meg közvetlenül az Úr Jézus idejében és az apostoli korban. Ebben a világban másképpen élni, mint a világ. És itt mind a kettő hangsúlyos, hogy ebben a világban élünk még, de az Isten országához tartozva. Már másképp. Nem a saját hajlamaink szerint. Nem földhöz ragadt testiséggel, hanem mint bensőnkben megszabadította. Isten szabad szívű gyermekeiként, akiket nem köt egy csomó kötöttség, amiben az emberek meg vannak kötözve, sőt, adott esetben kötelességüknek érzik. Borzalmas, hogy mennyire kötelességüknek érzik a halott kultuszt, ami népünk körében is annyian, most éppen ezekben a napokban, nem kötelesség. Tisztességgel megemlékezni az előttünk jártakról. Azt lehet Isten előtt elcsendesedve, hálát adva Istennek azért, ami áldás volt. Bánkódással és bűnbánattal visszagondolni arra, ami rossz volt. De a halott kultusz az egy borzalom. Hát a halottakért már semmit nem tehetünk. Meg a halottakkal sem, meg azok se velünk, meg értünk. A hamis halott kultusz, amit oly sokan kötelezettségnek éreznek. És nincs nyugtuk, ha már egy héten nem voltak a temetőben. Ez elzár az Isten békességétől. Most ezt csak azért említem föl így, mert aktualitás ezekben a napokban, így november elején. Isten gyermekei szabadságot kaptak. Mitől? A bűntől. a saját bűnös természetük rabságából és a saját bűneik terhe alul. A mennyei király gyermekei szabadok. Ezt mondja itt az Úr Jézus Simon Péternek. Egy csomó kötelemtől szabadok. De ezzel a szabadsággal élnek, és nem visszaélnek. Hát ugyanerről ír Pál apostol a Galáciai levelében. Krisztus szabadságra szabadított meg titeket. Ne engedjétek magatokat újra szolgaság igájába fogni. Ilyen szertartás, olyan előírás, stb. Ott ugye a zsidóskodó, törvényeskedő tévtanítókkal szemben védi a Krisztusban hívőknek ezt a gyermeki szabadságát Pál. De utána leírja azt is, csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek. Ürügy ne legyen a bűnre. Hát világos. Ez a szabadság nem választható el a felelősség. Ez a szabadság hitáltal az Isten kegyelmében szóló örvendezésre adatott. Az Isten szeretetében való szabadság ez. Ugyanakkor éppen ebből fakadóan odaszánás az Isten akaratának a cselekvésére. Nem külső kényszerből, hanem belső szabadsággal. És Isten üdvözítő akarata világosságában. Következik majd ebből a szabadságból éppen az, hogy tudjunk tekintettel lenni másokra. És tegyük azt, amire mint Isten gyermekei nem lennénk kötelezve igazából már. Mégis kötelez az Isten szeretete. Ebben a belső szabadságban újra mondom. És ezt mondja ki itt az Úr Jézus, hogy ne botránkoztassuk meg őket. Gondoljunk csak bele ebbe a helyzetbe. A törvényadó és a templom ura fizessen templomadót. De hát akik nem tudják még, hogy kicsoda Jézus, azoknak ne okozzon elbotlást, ne okozzon botránkozást az, hogy Jézus nem fizet templomadót, meg a tanítványai nem fizetnek templomadót. Egyedül Máté evangélista jegyezte föl egyébként ezt a történetet, mert ő a zsidó keresztjéneknek írta az evangéliumát elsősorban. És a jeruzsálemi zsidó keresztjéneknek, amíg a templom fennállt, az Úr Jézusnak ez a szava és története eligazítás volt. Hogy ti már az új szövetség népe vagytok. De a templomadót. Hogy meg ne botránkoztassátok őket, a többieket, akiket ugyancsak szeretnétek Krisztusnak megnyerni, a templomadót fizessétek. El fog pusztulni az a templom, tudták. Komolyan vették az Úr Jézus szavát, és amikor a római seregek zárták körül Jeruzsálemet, akkor a Krisztusban hívő zsidó keresztjének kimenekültek a városból. Mert Jézus megmondta előre. Jézus megsíratta a várost és a templomot előre. De amíg fönnállt az a templom, az ószövetségi törvény szerint az új szövetségi hívő zsidók is megfizették a templomadót. Mert az ószövetségi törvénybe ez beletartozott. Mózes második könyve 30. részében. Hogy minden 20 éves és annál idősebb férfi fél sékelt tartozott. Akkor még a szent sátor javára, szolgálatára, fenntartására, később pedig a templom fenntartására adni. Milyen csodálatos ebben a fényben meglátni azt, amit Pál apostol ír az Úr Jézusról a Galáciai levelében, hogy amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvény alatt lett, vagy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Jézus alávetette magát a törvénynek. A törvény ura és adója. Alávetette magát a törvénynek. A templom ura, akiben a templomnál nagyobb volt itt ezen a földön, hiszen személyében hordozta az Isten jelenlétét itt a földön Jézus. Megfizette a templomadót. Miért? Hogy minket megváltson. Hogy mi elnyerjük a fiúságot. És szabadon tudjunk odaszánni Isten szolgálatára mindent, amit odaszánhatunk. És így lehetünk tekintettel másokra körülöttünk, hogy meg ne botránkoztassuk őket. A fiak szabadok, de szabadon adhatnak. A mennyei király gyermekei szabadon adakozhatnak. Belső szabadságban rendelhetik alá magukat az emberi rendeléseknek is, az Úrért. Ennek egyetlen határa van, amikor Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint az embereknek. Amikor nyilvánvaló, hogy Isten parancsolatával, akaratával ellentéteset akarnak nekünk rendelni és parancsolni. Akkor azt kell mondanunk, hogy Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint az embereknek. Egyébként azonban éppen Péter írhatja majd le az első levelében, hogy engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért. Pál apostol meg leírja, hogy adjátok meg mindenkinek azt, amivel tartoztok. Akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot. Mert a világi hatóság is Isten szolgálja a te javadra. Ugye van egy másik történet az adópénzzel. Jézus ellen összefognak azok a zsidó különböző pártokból való emberek, akik különben egymással is szemben álltak. De Jézus ellen összefognak, csapdát akarnak állítani neki. És Jézus azt mondja, mutassátok nekem az adópénzt. Kinek a képe és felirata van rajta? Hát a császári. Igen, a pogány római császári. És mit mond arra Jézus? Adjátok meg a császárnak, ami a császári. Isten tudtával uralkodik, tartja fenn az államrendet, arra való az adó. De Istennek meg adjátok meg, ami az Isten. A pénzen csak a császár képe van, rajtad meg rajtam az Isten képe. Mit kell Istennek adni? Nem mit, hanem kit. Magamat és magadat. Az egy másik történet, szintén ebbe vág. Itt viszont azt lehet mondani, hogy az egyházi rendről van szó, az ószövetségi egyházi rendről, a templom fenntartásáról, a szolgálat fenntartásáról. A jeruzsálemi templomnak különleges Istentől rendelt jelentősége volt. De mivel az ember visszaélt vele az úrházával, ezért pusztulnia kellett. Két nagy pusztulás is történt. Az egyik a babiloni fogságkor, a másik pedig 4 évtizeddel az Úr Jézus megfeszítése és föltámadása után, úgy, ahogy ő ezt előre megmondta. Ti nem akartátok. Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat Jeruzsálem, mint a tyúk a kis csibéit a szárnyai alá, de ti nem akartátok, te nem akartad, és pusztán hagyatik a ti házatok. Az különleges jelentőségű épület volt. Mondom újra. A mi épületeink nem ilyenek, tehát azokat is fönn kell tartani. Aki Isten gyermeke, az hogyan adakozik? Nem előírt szabály szerint. Bár ha van emberi rendelés a gyülekezetben, akkor azt természetesen figyelembe veszi. Ezzel a belső szabadsággal, hogy meg ne botránkoztassuk őket. Mit jelent ez személy szerint nekem például? Mint lelkésznek. Van a mi egyházközségünknek egy presbiteri határozata, arra nézve, hogy esküvők alkalmával mennyi az az adományösszeg, ami befizetendő az egyházközség pénztárába. Mi van akkor, amikor a lelkész gyermeke esküszik, és a lelkész esküszik? Hát az előírt összeg az arra van éppen, nem, hogy a templom fenntartást is, meg a lelkészi szolgálati javadalmazásának is a fedezetét biztosítsa. Mi van akkor? Természetesen a lelkész család is befizette azt az összeget, hogy meg ne botránkoztassuk őket. A mi magatartásunk ne legyen akadály másoknak. Bezzeg a papok. Nem, a lelkész is, mint hívő ember, a gyülekezet egyik tagja. Csak a szolgálata különleges. Nincs külön papirend az új szövetségben, hanem mindenestül Krisztus egész hívő népe, az Isten királyi papsága. De e szerint való, a szabadságban való felelőssége is mindegyikünknek. De amit saját személyes példánként mondtam, és ezen túlmenően, messze túlmenően azon, hogy mi van előírva a gyülekezet rendtartásában. Hála Istennek, hogy adakozhatunk, és Isten megadja a rávalót, sokszor csodálatos módon, mint ott is akkor Péternek a sztátért, a 4 drachma értékű ezüstpénzt, és azt lehetett befizetni. Hála Istennek azért, amikor Isten ügyére adhatunk, mert vannak testvéreink, akik úttalanutakat is járnak, hogy lefordítsák annak az adott néptörzsnek a nyelvére. Megteremtő az írásbeliségüket is. A Bibliát. A Krisztus evangéliumát. Viszik az evangéliumot. Annyi mindenre lehet adakozni. Isten ügyében. És túlmenni azon, ami meg van szabva. És szabad ezt azoknak is, akik mondjam így, hivatalból és hivatásszerűen szolgálnak az egyházba. És az előbb már kezdtem pedzegetni, hogy tudok a miénknél külön példát is. Nyáregyházi elődünk, Lupták Gyuszi bácsi, feleségével és családjával. Sok mindent megoldott saját kezűleg ott a parókián, de hát természetesen a gyülekezetnek a kötelessége volt azért fedezni bizonyos dolgokat, csak nem tudta a gyülekezet. A lelkészi fizetést nem lehetett fölvenni, végül 9 hónapon keresztül, valamikor a 60-as években nékik. Tolta maga előtt a gyülekezet ezt a tartozást a lelkészével szemben. És a lelkészék nem akarták, hogy a gyülekezet adósságban maradjon. Úgyhogy az egyik év azzal lett lezárva, hogy 27 000 forint volt az egyház fenntartói járulék teljes évi összege. Abból 18 000-et adtak össze a gyülekezet tagjai. Ugye más volt akkor még a pénzértéke. És 9 000 forint volt a lelkész család egyház fenntartói járuléka. 9 havi fizetés összege. És le lett zárva a tartozás. Szabad. És tudja a ti atyátok, hogy mire van szükségetek. Jézus Krisztus ezt mondta a tanítványainak. Milyen hatalmas ebben, hogy atyátok! És az Úr Jézus úgy szól ebben a történetben is, mint aki tudja, hogy mit mondott Simon Péter, mi van a szívében. A mi tévedéseinket is, a jóhiszemű tévedéseinket is tudja. Minden gondolatunkat tudja, itt és most. És úgy szól hozzánk igéjében. Megelőz minket. Még végig se gondoltuk, és az ő igéje már beleszól abba, ami foglalkoztatott minket. De azt is megmutatja, hogy ő tud segítséget adni. És van isteni gondoskodás. Tudja, ki atyátok, mire van szükségetek. Isten szabad szívű gyermekei lehetünk az Úr Jézusban való hit által. De ez a szabadság felelősséget jelent. Ez szabadság az Isten szeretetében. Ez szabadság arra, hogy meg ne botránkoztassuk a többieket, a mi magatartásunk ne legyen elbotlató számukra, hanem ha rá kell fizetni, akkor adott esetben rá is fizetünk, hogy ne legyen akadály abban, hogy eljusson az Isten szeretete, a Krisztus evangéliuma annak a másiknak is a szívéig. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, Isten országának a polgáraiként élhetünk ezen a földön, ha benned hiszünk. Köszönjük, Uram, hogy veled más lehet az életünk. Ebben a világban, de másképp élhetünk, mint a világ. Más lehet az életünk gyakorlata. Nem a pénzhajhászás kell, hogy mozgasson. Fölszabadít. A te irgalmad, szívünk titkait is ismerő szabad ereje. Fölszabadít bennünket, hogy Isten gyermekeihez méltóan éljünk valóban. Köszönjük, Uram, hogy te, aki a törvény ura vagy, a törvény alá rendelted magadat, és így váltottál meg a törvény átkától, kereszthaláloddal, hogy mi elnyerjük a fiúságot, és bemehessünk az Isten örök országába. Áld meg az életünket, a szolgálatunkat, az adakozásunkat, a mindennapjainkat. Bárcsak hozzád találnának még sokan körülöttünk is, Uram, életünkben a te jelenlétedet meglátva. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jót.